hogy így a mai téma az a fedhetetlenség, és azt olvastam, hogy így, hogy azt nevezik fedhetetlennek, aki szigorú elkölcsű, tiszta elkölcsű, és hogy nehéz helyzetben is képes megőrizni értékeit, egy olyan szem, aki jellemerővel rendelkezik. És akkor így, amikor ezt olvastam, akkor egyből egy ilyen kertést ütött az eszembe, amit szeretnék majd elmesélni. És hogy így a Szacsani Maharaj mondja, hogy amikor jövünk a Krisna tudatban, akkor így nagyon úgy tűnik, hogy nagy egyszerű az utunk, ugye csak úgy Szadana Bhakti énekeljük a Hare Krisnát, olvassuk könyveket, járunk programra, és akkor mindenki üden megyünk hazafelé. És mondta, hogy amikor elkezdünk tapasztalni ilyen nehézséget a lelkedben, akkor egy kicsit megijedünk a dologtól, hogy nem így képzeltük el. És hogy igazából, hogy amiről szól Krisna tudat, az, hogy mi próbálunk tiszta baktákká válni. És hogy először ez úgy kezdődik el, hogy a test, utána szól, és utána pedig az elme szintjén. És hogy nagyon egyszerűen akkor elfogadjuk a testi szinten, amikor tiszta bakták vagyunk, hogy akkor próbálunk úgy öltözködni, mint a tiszta bakták, tilakot tenni, dúdot viselni, és így tovább. Akkor próbálunk olyan úgy beszélni, mint a tiszta bakták, és így tovább. És hogy de nem, és akkor nem erre kell törekednünk, hogy ezt az értéket, amit próbálnak adni a vajisnamák, lelkitelentő mestere szentírás, hogy ezt nem kell vigyáznunk, hogy ezt milyen mélyen engedjük az életünkbe. Mert sokszor azon, hogy ezt mindenki hallja, mindenki olvassa, csak kérdés, hogy ki milyen mélyen engedi be az életével. És valaki megállítja a testi szinten, valaki megállítja a szintjén, és valaki engedi ezt egész életében, hogy áthassa ez a fajta a lelki tudat. És ezt mi sokszor szoktam azt mondani, egyik, hogy leskapni, meg többetek is, hogy így az Antani Vizet, ez szűk keresztmetszet. És amikor így tapasztalunk a saját ilyen feltételes kötöttségünket, hogy próbálunk úgy haladni megoldulásban, de rájunk arra, hogy nagyon sok nehézségünk van, akkor sokszor ez a harc, ez elveszi a figyelmünket ettől a fajta befogadástól, hogy miért vagyunk itt, hogy mi az életünknek a célja. És sokszor a harcban elfejtjük, mi a fókusz, nem tudom, törgettök el, de néha úgy velem így történik, hogy amikor olyan intenzív, egyfajta belső küzdelem, és hogyha nem teszek elég időt arra, hogy töltődjek, meg halljak, akkor ez a fajta fókusz elkezd csökkenni, és csak a harc marad meg, hogy van valami, vagy nehézség, amikor kell küzdelem, és így tovább, hogy nektek is van valami, van nektek úgy jó. És akkor így, hogy, és erre nem kell vigyáznunk, hogy amikor ez a gyakorlatilag nem még színált bakták, hogy ami messzinálban nem kell tudnunk, hogy mi a célunk, és erről mindig hallani. Mert ha nem hallunk erről eleget, akkor a küzdelem elveszi a figyelmünket a célról. És akkor az van, hogy akkor úgy húgatásra föl kell kelnem, le kell időzőbb nyomnom a köreimet, meg hogy valamit kéne olvasnom is, meg úgy kell kérdezni a bakta, hogy mire kelljen a tanácsadó gyűlésre, mert úgy nézek, mint a tanácsadó is így tovább, és akkor már csak egy kötelesség lesz minden a lelki életünkben. De hogy kell vigyázni, hogy ez a harc, ez ne jöjjön meg a célt, amiért ide jöttünk. És egyik a jó lehetőség az, hogy mindig hallunk ezekről a dolgokról, hogy mit kell elérni, mert ha mindig halljuk, akkor tudjuk azt, hogy mi hol vagyunk. És ezért úgy Gurmár azt mondta egy beszélgetésben, hogy amikor abban marad a hallásnak a folyamata, elkezdenek a problémák a lelki életben. Mert ha van hallás, akkor van egy visszajelzés, hogy mi hol tartunk. És hát ezen kell figyelni, hogy mindig halljunk ilyen lelki témákról. És amikor mi elkezdtük így ezt a tanácsadós dít, akkor így a szolgálatot felállni a baktáknak, akkor nekem az volt a vágyam, hogy így összejövünk egy ilyen komoly baktákkal, őszinte baktákkal, és akkor így mindig beszélni lelki témákkal, főleg beszélni Krisna katáról, hogy micsoda szennévről, szennév is, hogy így annyira, hogy ez életben mondja, hogy Gurmár is, hogy ilyen bakták, mint ti is vagytok, hogy akkor egyik kötelességünk az, hogy mindig hallani Krisna kettődéseiről, hogy filozófia az mindenkinek, hogy már megvan már, de hogy megfelelőbe kell az Úrról szóló kettéséget hallgatni, mert ezért veszi fel a vágyat arra, hogy átjuk magunkat az Úrnak, és azért gondoltam, ilyen szép kettések készültem nektek ilyen karácsony ünnepekre tekintettel. Ez nagyon szép történet, szerintem ismertek már a Krisna Szangati hangon benne, akkor őt olvastatok a Kuli könyvben, de annyira ilyen vonzó, ilyen szép, és úgy gyümölcsáros is, meg elgondolkodható, és nagyon ilyen édes. Hogy amikor Krisna jött össze visszatért Vrindávanba, és egyik alkalomkor akkor Nanda Maharaj is ma beszélt, és mondta Jasnam, hogy hé Nanda baba, hogy talál valamit, hogy Krisna ne hagyja el Vrindávan, most már mindig eljön Vrindávanba, és nem mindig elmegy Dvárakába, és nem tudom már ki, nagyon fájnak, de távol itt a figyelmtől. És akkor így akkor beszéltek egymás, és akkor mondták, hogy kedves fiam, kisfiam Krisna, hogy arra kérünk téged, hogy maradj itt velünk, hogy ne menj sehová sem, nem akarjuk, hogy elmenj. És Isten mondta, hogy tudja, hogy a ti boldogságotok, az én boldogságom, hogy ti boldog vagytok. És a Nanda Maharaj akkor megszólalt, és mondta, tudod, Krishna, ez a boldogság, ez nem felhőtlen. Mert hogy így úgyis el fogsz menni, a bankkötelességet várakád, most itt fogsz minket hagyni. És Krishna mondta, hogy nem megyek el innen, beletek maradok Vrindavanba. És mert tudjuk, ezt többször mondta már Krishna szüdejének, hogy akkor nem megyek el, és akkor utána egyik nap akkor eltűnt ugye reggel, senki nem látta őt. És mondta, hogy nem Krishna, itt a szavak nem, már nem elég. Neked kell mit tenni, hogy itt maradj velünk Vrindavanba. És akkor így, mit tegyek ki ezek Krishna? És akkor esnom a héten hírjön, hogy jön felszólal, nősülj meg! Így tapasztaljuk mi is, hogy amikor valaki nős, az, hogy nem csinált mindent, amit a kedve szeretné, akkor vannak kötelesség, mert egy szomorú feleség, az úgy nagy meghatározza az életünket, hogyha nem tiszik őt boldog. És akkor mondják, hogyha van egy feleséged, akkor itt fogsz maradni a család, akkor úgy fogsz gondoskodni, ide fog húzni a szíved, mert mindig az volt, hogy Vrindavanba szeretett húzza, vártak pedig a kötelesség, és hogyha van kötelesség Vrindavanba, akkor már úgy, már kettő egy Vrindavan és Dvárak a közti verseny. És akkor Krishna mondta, hogy jó rendben legyen így is mond, akkor az a kérdésem, kedves apukám, anyukám, hogy így mondjátok, hogy kit vegyek el, és mikor. És akkor Krishna nagyon boldogan sírt és boldog, és örült, hogy igen, fiam, itt van majd Vrindavanba. És akkor elmentek ő Purmasa Devihez, hogy segítséget kérjek tőle, hogy kitalál alkalmasnak, így, hogy ő van valami? Hogy kitalál alkalmasnak, hogy Krishna feleségű vegyen. És amikor mentek hozzá, akkor mondta a Purmasa Devi, hogy tudom, miért vagytok itt. És nagyon csodálkozták, nem is mondtak neki semmi, se tudjuk, hogy ő jó van már, minden tud, minden az ő rendezése alatt áll, ami történik Krishnával. És akkor így, Nanda Maharaj, te kit fogadnál rá menedőm? És akkor mondták, hogy hát vannak, van egy gópi, aki még nem házasodott meg, a Danya, és akkor egy nagyon jó feleség lenne belőle. És mondta, de hogy, és mit szólnál simát, hogy rád lányozna a gópikhoz? És mondta, hát a férjes asszonyok, Nanda Baba, hogy házasok, hogyan lehet ezt megcsinálni Vrindavanba, biztos, hogy kirülnál minket Vrindavanba, hogy itt a Dharmának a védelmében, akkor így házas asszonyokat csábítunk-e Krishnának a házába. És akkor megkezdem Nanda Maharaj, hogy akkor hogyan lehetséges ez? Önnál, hogy mindent elrendezek ki, ő időszabadzsvászik, az is jelent az istagóst itt. És akkor így összehívta, elmentek akkor Nanda Maharaj, és mondták mindenki, hogy nem, mert Purmasa Devinek van valami közönivalója velünk. És akkor jött egész falu, csodálkoztak, hogy mi ez nagy titok, hogy mi fog történni. És akkor elmondta, és akkor összehívtak mindenkit, és megkérdezi Purmasa Devi, hogy így mindenki eljött Nanda Baba. És mondta, hogy igen, mindenki. És akkor környezett Purmasa Devi, ott volt Simati Rádaráni, Gópi, akiket úgy vártak. És akkor így mondta, azt mondta Nanda Babának, hogy nincs itt mindenki. Mondta, hogy még egy jó néhány Gópi, vezető Gópi nem jött még el. És akkor így mindenki mondta, nem csodálkozott, hogy így neked ismertek a faluból. És hogy nem jutott, de vezető gópi, itt van mindenki, keresték ki az, aki hiányzik. És akkor menjetek haza, és nézzétek meg, hogy nem maradt valaki otthon állatok. És akkor hazamentek, és mondta, hogy hé gópák, küldjetek haza a feleségeteket, és nézzétek meg otthon, hogy ki van még otthon, hogy otthon van valaki. És elmentek, és visszajöttek, és rohantak, és nagyon látszott, hogy így le vannak döbbenve. És akkor Purmasa Devi egy ilyen nagyon szép mosolya kérdezi most, milyen hírt hozhatok nekünk. Hihetetlen dolog történt. Az összes gópi otthon dolgozik, köplik a vajat, szedik a tehéntrágyát, főznek a férjükre, takarítanak, gyereke foglalkoznak. És mondta, hogy és abban mondjuk a házában, és akkor mert nem tudom, hogy hol azt mondja, hogy ő megkezdte, hogy igen, és abban a házában, és akkor nem mert megszólalni, akinek kellett volna szólni, mert félt, hogy bolondnak nézik. Hogy akkor is mondta, hogy na, ki van ott? Ottan sűntél Rádaráni, és teljesen ott a zavarodva. És akkor mutatták a bakták, hogy ezek a gópik ott állnak, mindenki otthon van. És hogy összes gópi csoport, és mondta, ezek otthon vannak. És akkor így mondta Purmasa Devi, hogy akkor hívjátok őket ide a istagóstira. És akkor elmentek, teljesen ott a zavarodva, remettek, hogy most milyen van, boszorkánysága van, vagy ilyen misztikus hatalom van valakinek. És akkor eljöttek összes gópit, és ott volt egy gópi csoport, és pont velük szembe látnak a másik gópi csoport. És akkor a két gópi csoport is meddömmel nézte egymást, hogy így ott vannak egymásra szemben. És akkor a többi megkérdezték azt, hogy honnan jöttek ezek ide, ez a másik gópi csoport, itt vagy valami Vrindavanban már régóta már, sose láttam egy ilyen vagy hasonló gupikat, mint a miénk. És mondta, ki ez igazi, ki el nem, semmit nem értettek a vadászítás, nem volt a zavarodva. És akkor látta a Pudmász lévő lassan már úgy káosz kerekedik így a bakták a feje között. És mondta, hogy ezt mind én csináltam hasonlásokat úgy, mint régebben, mint Szita David, amikor felépett a elvite rávona, hasonló szinten akkor csináltam egy ilyen pócitát. És akkor mondta, nézd meg ti magatok, hogy így igazából, hogy így mennyi hasonlítanak egymásra. És oda mentek hozzá, és voltak olyan, akik innen közben megnézték, így méregették egy gópikat ilyen arcközelbe, és nézték a ruháját, arcát, és mondta, a gópik ilyet akarták magukat, nagyon színelősek voltak. És mondta, ezek 100%-ban úgy néznek ki, mint a másik. És mondta, hogy a két gópi csoport, ők tudták, hogy ki a valódi, ki a hasonmás. És teljesen ez be volt az avarod, hogy említettek, hogy most kettő van belőle, én vagy te, ki az igazi. És akkor így mondta Pudmászi Dévi, hogy így akkor látta, hogy ő szerette volna így ezt illúziót visszavonni, és akkor így elrendezte, hogy lássák a kettő csoport között a különbséget. És akkor így a illúziót visszavonta. Az eredeti gópik szívükből sugárzó páratlan erényeknek köszönhetően láthatóan különböztek tükörképeitől. Az eredeti gópi egyedül Krisnát szerették, és soha senkivel nem gondoltak, úgy, mint férjükre, csak rá. Hason másik ezzel szemben, noha messzolásig hasonlítottak rájuk, nem rendelkeztek ezzel a szeretettel. E hason más gópik a gópákat a férjüknek tekintették, és így is szolgálták őket. Azok a tulajdonságok, melyek a hari iránti tiszta szeretetből táplálkoztak, a testrajudása, a szemcsillogása, a páratlan vonzerő, melyek mindjárt voltak az eredeti gópikban, belülük hiányoztak. És akkor így, amit meglátták, hogy így látok különbséget a két csoport között, akkor mindenki prezsabászni boldog voltak. A gópik hajadonok! És akkor nagyon boldog voltak, akkor oda tud menni feleségül, mert mindannyian Krisnához. És akkor utána Simati Rádrámi kicsit így mindig szomorú volt, és mondták, hogy Simati Rádrika, hogy mi a bajod? És mondta, tudod, hogy egész gyerekkoromban sokszor rétegen vált, meg hogy sokszor azt gondolták, hogy nagyon személymetlenek vagyunk a többi barátnőmmel, és hogy szeretnénk ezt bebizonyítani, hogy igazából hogy nem tiszták vagyunk. És hogy szeretném magunkat alávetni a tűzpróbán, amit hajnalán szitem. És persze, amikor ezt meghallották, ahogy a vászik, nagyon szomorúak voltak. Tudták, hogy a tűzbe belépni azt jelenti, hogy valaki meghal. Nem lettek még ilyen tiszta szemét, aki képes a tűzből kijönni élve. Milyen fogadalmat tett. És akkor így jön. És akkor azt mondták, Gópi, hagyj bizonyítsuk az áldatlanságunkat, hogy a lángok közé vetjük magunkat, a testünket. És a hiába, és a hiba nélküli valók vagyunk, a kételkedők legyenek azok, akik tűzbe dobják kételjéket. És akkor persze a gópik belőttek a tűzbe, és akkor így mondtak először, Simati Rádrámi volt az, akit tűzbe belelépett, és úgy lépett bele közben, Harinak a szennevét énekelt, és ráemlékezett. És persze akkor, hogy belement, akkor így eszik a Guru Maharaj, hogy mi történt Simati Rádrámival. Elsőként Simati Rádrámi akarta magához ölelni a dobogó lángokat. Szépséges arcán nyugalom vonult, ahogy előre lépett, és kecsesen eltűnt a lánggyerek között. Élete legnagyobb részében Krisna távollétének perzselő tűzében égett. Miért félt volna testét, mely már amúgy is szünet nélkül lángot egy halványabb tűzlángai közé vetni? Ha ezzel örökre elnyerhetik Krisna társaságát, a törékeny rádigát kész volt akár ezer ilyen tűzbe vetni magát. Amikor eltűnt a lám között, a Vajravánszitnak a rémülettől még a szíverősök is elállt, és sokan elájultak. Egy pillanat múlva azonban Ráda derűvel sétált ki a másik oldalon, majd az összes gópi barátnője követte. Minden Vajravánszit látta, hogy a gópiknak a hajaszála sem görbült meg, sőt még a ruháikon sem hagyott nyomot, sem a tűz, sem a füst. Üdvérnek, bájosabbnak és fiatalnak látszottak, mint előtte. A tűz tanúsította a tisztaságokat, és a próbatétel pedig még gyöngyűbbé varázsolt azelőtt is tökéletes szépségüket. És akkor a tűzen át, akkor így a kertőn Duvelszem mondja, aki ezt a tüzet létrehozta, és akkor meghajolt ő Simati Rádrámi nevet. És akkor elment, és akkor mondták, hogy voltak olyan személyek, akik így valaha kétségbe vonták a gópi tisztaságát. És mondta, akkor ők könyörögve kértek bocsánatot tőlük, majd hosszan dicsérték erényességüket és csodálatos jelenüket. És nagyon érdekes, hogy a gópik kedvesek voltak azokhoz, akik oly sokat becsmérelték őket a múltban. Szívükben nem volt semmiféle gőg, így aztán őket is ugyanúgy tisztelték, mint azokat, akik sohasem kételkedtek bennük. És akkor nagy ünnepség kerekedett, és mindenki elfelejtette ezt a tűzpróbát. Egyre azokban maradt meg, halvány az emléke, akik valaha kételkedtek a gópikban. Nehogy még egyszer ilyesmi üsne az eszükben. Szóval nagyon ilyen édes ilyen kettelés, hogy így hogy így hallani, hogy mit jelent ilyen lelki szinten fettetlennek lenni, ilyen tiszta elkölcsönnek lenni, és akkor persze nagyon-nagyon messze van, de úgy a Guru Maharaj, hogy hallani ilyen kertéseket, akkor ez tisztítja a szívünket, és hogy felébeszte bennük a vágyat, hogy mi is valamilyen szinten próbáljuk meg ezt a szintet úgy valahogy legalább így szemmel tartani, vagy néha csak egy másodperc és néha úgy ebbe elmerülni. Mert mondta, hogy ez a fajta minőségi lelkélet fog minket előre vinni a hosszú úton, de hogyha nincs egy minőségi lépés az életünkben, akkor nem fogunk felemelkedni erre a szintre, amire vagyunk. És akkor, ami ezt mutatott ilyen kis, hogy ebből kaptam, amikor készültem, ugye mi is sok dolgot csinálunk, de a kérdés, hogy közben a szívünkben mi hol vagyunk, és hogy így, ugye mi szintünkön, hogy ami ugye szemnőről van szó, hogy egyik téma, amit próbálok még a saját életemben szemnével kapcsolatban úgy akadba ültetni, hogy amikor énekeljük az Úrnak a szemnevét, akkor nekünk kell figyelni Krisnának a szemnevére, és hogy mi sokszor amikor leülünk és énekünk, de akkor lehet, hogy elmegyünk mi is, így végre köpjük a vajat, vagy szedjük a tehén trágyát, vagy csináljuk a dolgainkat, de hogy ez nem egy hűség. Szóval mi szintünkön, hogyha tényleg úgy akarunk mi is így fettnek lenni, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. A lefelső búrod, és amikor vele vagyunk, legalább nem is tudom egész nap vele foglalkozni, de amikor énekeljük az ő szemnevét, akkor ebben két órában, ami lehetséges, akkor úgy ad neki tisztelt és figyelmet. Mert ha ez nem megy, akkor napközben nagyon nehéz úgy, még jobban, még nehezebb rá gondolni. Köszönöm szépen figyelmeteket, ennyi gondoltam. Volt a karácsony nektek. Menjünk körbe, senki nem fog beszélni.
Hirtelen ilyen úraszlejre ültem.
Vagy másik oldal is. Másik
oldal is. A feltetetlenség. Igen, hát én személy szerint olyan személy vagyok, aki csak olyan.
Nincs mit mondani, itt vagyok én.
Nincs mit mondani.
Szóval, hogy én példa után tudok menni, tehát én nem tudok úgy ugrani, és erre nagyon úgy rosszul esik, hogyha valaki olyas valaki irányít, aki nem mutat példát. Szóval ez nagyon így ez érzékenyen érint. És igazából ez a fethetetlenség, ez azért egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen ez a bűntelenség, ez magával vonza ugye azt, hogy nem lehet belekötni a szemébe, tehát amit mond, akkor ezt az ember tudja intellektuálisan is elfogadni, hogy az jó, és akkor azt kell csinálni. És akkor ezért nem... Ugye a mostani, és nem akarok nagyon belemenni a politikába, csak páran pont így hívogattak, akik szervezik ezt a tüntetést így a sajtószabadság és az egyéb dolgok ellen. És az embereket igazából az háborítja fel, amikor látnak ugye pont irányítók részéről valamit, ami ugye nem fedhetetlen, és akkor az teljesen mindenkinek úgy kinyílik a bicskája, és akkor teljesen irányíthatatlanná válnak az emberek, hogyha ugye ezt látják, főleg úgy, hogyha még takargatni is akarják ezeket a dolgokat, és akkor ez, mint vezetők nem tudnak létezni enélkül a fedhetetlenség nélkül, és ugye mi bakták vagyunk, és próbálunk a társadalomnak a ilyen szinten a vezető rétegéhez tartozni, ami hát egy párban úgy nem értik, de igazából mi úgy értjük, hogy az a fajta példamutatás és életvitelnek kell lenni egy ilyen vezetésnek. És akkor ebben ugye egyáltalán nem fér bele az, hogy ilyen dolgokban tudjunk így lazáskodni, mert akkor az a potenciál, ugye, amit hirdetünk, és Prabhupádnak is az elveit, akkor ezt nem tudjuk csak úgy képviselni, hogyha mi is mereven ragaszkodunk ugye ezekhez a dolgokhoz. Ez úgy hirtelen most így. Gyorsan, most ébredtem fel, nem rövődöm, hogy ezt nem tudom meg, hogy volna, hogy ilyenre sikerült.
Egyszer Szankirtanon, Tapolcán találkoztam egy úriemberrel, és neki valahogy családjában több ilyen, volt ilyen ismerősük, akik magas egyházi beosztásban volt, mondjuk a Vatikánban, és akkor mesélt pár történetet, erről itt eszembe, hogy a Galudrás Prabhu mesélte a példamutatást, és akkor az ember, akit ott megszólítom, mondta kétszer, hogy hiteles emberekre van szükség, hiteles emberekre van szükség. És gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon fontos tanítás, amit üzent Krisna egy rajta keresztül, hogy igen, akik perthetetlenek. Ez a szó, bár az etimológia jelentése az teljesen bizonytalan, mert hogy honnan származik a szó, de a fed szóból eljön, ez a perthetetlen, feddés. És hogy valakit nem lehet fedni, mert nincs rá ok. Vagy azért, mert fölött áll annak, hát ez már az én értelmezésem, vagy hogy fölött áll annak, hogy bárki is megfedje, mert valamilyen módon nincs abban a helyzetben, hogy bárki is megfedje őt. Lehet, hogy van rá ok, lehet, hogy nincs rá ok, de mégse fedheti meg senki, mert mentes. Vagy nincs miért, nincs ok arra, hogy megfedjük, mert makulátlan, vagy szeplőtelen, vagy olyan tiszta, hogy egy olyan tekintély, ami abszolút szempontból fölötte áll annak, hogy valaki megfedje, vagy valami hibát találjon benne, mert szeplőtelen, tiszta, és nincs ok rá. És ez egy ilyen abszolút tekintély. Például az ISKCON-ban Srila Prabhupád sokszor, akkor ő volt egy olyan helyzetben, hogy az utolsó szó mindig Srila Prabhupádé volt. Szóval, hogyha azért volt egy ilyen békés helyzet az ISKCON-ban, mert Srila Prabhupád volt a legvégső tekintély, aki fedhetetlen volt, és ha egy kérdés valaki nem is tudta, akkor Prabhupád csak mindig mondta, hogy mi a helyes, és azt mindenki elfogadta. Nagyon kevés, szóval nagyon ritkán találni olyan szemét, aki mond valamit, az mindenki elfogadja. Ez egy ilyen ritka dolog. Azt mondom, hogy a fedhetetlen mondjuk kategóriába tartozik, az abszolút tekintély valamiben. És Srila Prabhupád tényleg egy ilyen abszolút személy volt, mert az ő szava teljesen abszolút, és azt hiszem, hogy ezt mindenki elfogadta. És ezért egyetlen egy ilyen fedhetetlen ember képes volt a világot megváltoztatni. Úgy látszik, ebben nagy erő van. És ugyanakkor ez a makulátlanság, hogy valaki nagyon tiszta és tekintély valaki, ez persze, hogy mondta a Gadagrás Prabhu példamutatásból is jön. És hogy nekünk meg kell őrizni a tisztaságot, vagy ha nincs nekünk, akkor hitelességgel válunk azáltal, hogy tisztává válunk. És sokszor így bizonyították ezek a, itt mint Simati Rádarámi, de ugyanúgy Jagatamba, Csánaki Dévi szintén bizonyított, amikor tűzbe lépett, és ott mindenki számára a tisztaságát így bizonyította. És nekünk ugyanezt kell tennünk. Valójában Simati Rádaráni és Gyarmati Dévinek nem volt különösebb oka arra, hogy volt rá oka, de őnekik abból a szempontból, hogy bármit is bizonyítani kellett volna, nem kellett volna tűzbe lépni, mindenki tisztában volt vele az ő helyzetükkel, de sajátosokból akkor ezt megtették. De úgy tűnik, hogy nekünk is ezt kell csinálnunk. Ez egy példa számunkra. Mi nekünk nem sikerült megőriznünk a fedhetetlenségünket. Itt az anyagi világban jöttünk, ez már eleve azt mutatja, hogy nem voltunk fedhetetlenek. És ahhoz, hogy Krisna visszafogadjon bennünket, akkor be kell lépnünk ebbe a tűzbe. Rávana elvitte Sita Devit, majdnem egy évig volt ott, de Sita Devi fedhetetlen volt, és nem érintette meg, mert rá van a két képviseli. Mi is elhagytuk az Úrnak a társaságát. Mi nem úgy, minket nem raboltak el egy szempontból, mint Sita Devi, hanem mi önként utasítottuk el Krisnát, és most, hogy vissza akarunk térni hozzá, akkor bizonyítanunk kell a fedhetetlenségünket, amivel talán nem is rendelkezünk. És igazából erre most kell valahogy szert tennünk. Ezért követnünk kell Janaki Devinek a, hogy azt a Lakshman, akkor vagy az Úr Rám, vagy Janaki Devi, többféle módon van a történet, mondja, hogy Lakshman, akkor hozzá fát, rakja a mágiát. És nekünk itt a Sankirtan mozgalomnak a tűzébe lépve bizonyítani kell az Úrnak, hogy hát, hogyha nem is vagyunk fedhetetlenek, de azzal akarunk válni, és újra el akarjuk őt élni. És az, aki bűntelen, ugye tudjuk, néhány fedhetetlen ember, Radharani, Janaki, vagy Yudhisthira Maharaj, után, hogy aki tisztelet nem égeti meg a tűz, az egy hűvös dolog. De aki nem fedhetetlen, és ő belelép a tűzbe, akkor az, hát mindenki kipróbálhatja, hogy fedhetetlen-e. De amikor mi újra vissza akarunk találni Krisnához, és belépünk a Sankirtan mozgalomnak a tüzébe, akkor az fájni fog. Azért, mert Rávana házába kerültünk, és mi nem maradtunk tiszták. Igazából mi hagytuk, hogy legyőzön bennünket a kéj. Mi megcsaltuk Krisnát, mi elárultuk Krisnát, és most, amikor belépünk, hogy ebbe a tisztító tűzbe, akkor nekünk ez fájni fog egy kicsit. Amikor így tapossuk a Anartani Vrintinek az ingoványát, akkor hát tapasztaljuk ezt a dolgot, hogyan ezek a lángok, ezek hogyan nyaldossák így az oldalunkat, és tapasztaljuk ezt a szenvedést. De hogyha mégis vállaljuk ezt önként vállalt tisztító tüzet, hogy itt a mozgalomban áldozzuk magunkat, akkor, és kijövünk a mágián a másik oldalon, akkor hasonlóan, akkor ugye Agnidév visszaadta az igazi Szita Dévit, akkor talán mi is visszakapjuk az eredeti lelki azonosságunkat, mi Krisnának a szolgái, és akkor fedhetetlenné válva, akkor miután ezen átmentünk, Krisna vissza fog bennünket is fogadni. Ha így válhatunk, akkor fedhetetlenné.
Fedhetetlenné válni, az nekem azt jelenti, hogy először is, hogy nem fedjük be a fedhetőségünket saját magunk előtt is, tehát beismerjük, hogy bizony fedhetőek vagyunk, több szinten is, és akkor úgy elkezdünk azon dolgozni, ezen a jellemszilárdságon, hogy azt mond, amit gondolsz, azt csináld, amit mondtál, és aztán vállald, amit kapsz érte. Tehát, hogyha feltehetetlenséget akarjuk elérni, akkor feltehetetlenül kell cselekednünk. Közben meg fognak fedni bennünket a korábbi cselekedeteink miatt, de akkor azzal ki kell tartani, és akkor elhatározottnak kell lenni, hogy igen, akkor én ezt akarom csinálni. Most már ezek azok az mércék, amik alapján én fogok cselekedni, és akkor azzal ki kell tartani, azt kell mondani, és azt kell gondolni. Tehát nagyon mélyen a szívünkbe el kell fogadni, hogy nekem ezek az értékrendek, vagy ez az értékrend, ami nekem most már ezentúl meghatározza az érték, a cselekedeteimet. Hogyha csak úgy cselekszünk és úgy beszélünk, de a szívünkben nem fogadtak el, akkor az önmagában nem elég, akkor még nem kész a folyamat. Szóval így kérdezem, ha így lehet kilépni abból a parázsból. És aztán még utána is lehet, hogy valószínű, hogy meg fognak fedni, ugye, mert mindenkiben lehet találni valami hibát. A Gopik Brahmában találtak hibát, szóval mindenkiben lehet valami. Krisnában is talált Sisupában valami hibát, szóval lehet, hogy fognak valami hibát találni, de hogyha mi Krisna felét fedhetetlenek vagyunk, tehát hogyha felé van ez a szilárdság, hogy mi tényleg őt akarjuk szolgálni, nem akarunk, nincsen semmilyen hátsó motiváció, ő tudja, hogy fedhetetlenek vagyunk, akkor az elég erőt fog adni majd ahhoz, hogy átmenjünk azokon a feddéseket.
Amikor itt hallok benneteket, ők a fedhetetlenségnek két szint is eszembe jutott. Az egyik, amiről Ananda Prabhu beszélt, hogy a gópiknak fegyíthetetlen tiszta szeretete volt Krisna iránt. Tehát, hogy ott volt bennük ez a szeretet, ez a lelki fedhetetlenség, hogy teljesen hűségesek voltak Krisnához. És akkor a fedhetetlenségnek van egy másik szintje, amikor valaki tartja az erkölcsi elveket, és amit Balarán Prabhu is mondott, hogy van egy jellemszirálysága, és akkor egy relatív szempontból fedhetetlen, tehát hogy követi a, nem tudom, a dharmáját, és a dharma szempontból fedhetetlen, és én azt hiszem, hogy mind a kettőre szükség van, hogy fejlesszük magunkba természetesen, ahogy fogalmaztatok, hogy azért vagyunk itt az anyagi világban, mert ez hiányzik bennünk, vagy hiányos bennünk. Egyrészt a szeretetünk Krisna iránt sem vegyítetlen, még legalább próbáljuk, hogy afelé haladni, de még korán sem az. A másik szempontból a jelenünkben is vannak hiányosságok, amit ki kell köszörülni, vagy ki kell javítani. És amíg ez nem sikerül, akkor érezzük a szamszárának ezt a égető tüzét. Ugye minden reggel énekeljük szamszára dárvána valami dolgokra, hogy van ez az erdőtűz, ami lángol itt ebben az anyagi világban, és amíg nem vagyunk fethetetlenek, akkor érezzük ezt a tüzet, érezzük ennek a fájdalmát, de ahogy menedéket veszünk a lelki tanító mesterünknél és az odaadó szolgálatnál is, amennyire menedéket veszünk, akkor nem fogjuk ezt tapasztalni, mondja a Bhágavatam 11-ének kérdőben, hogy ez a félelem akkor ébred fel, amikor elfordítjuk az arcunkat a legfelsőbb szemétől. Tehát, hogy akkor ott lesz ez a lángoló tűze, a félelem lángoló tűze. Bhágavatam 3-ének körül van egy vers, ami mondja, hogy a halál rettentő tüzeként hatalmas félelemmel töltöm el azt, aki a legkisebb különböztetést teszi önmaga is más élőlények között. Tehát, hogyha valaki a testükként azonosítja az élőlényeket, akkor nagyon-nagyon fog szenvedni. És amennyire csökken bennünk ez a testi azonosítás, és amennyire fejlesztjük ezt a szeretetet Krisna felé, és ezzel együtt az ő szerves részei felé, minden élőlény felé, akkor úgy ez az anyagi lét lángoló tüze fog csökkenni és csökkenni. Miközben beszéltetek, arra gondoltam, hogy a tüzen járók vagy melyik kategóriába tartozhatnak. Égeti a tűz, de nem jutottam még konklúzióra, ezt majd átadnám, hogy tudtam
születkezni. Parázsony járók.
De a fethetetlenség többi tulajdonság közül azt hiszem az egyik legmagasabb rendű tulajdonság. Amikor vannak ezek a beszélgetések, a gapták tulajdonságairól, akár itt, akár amikor a farmon vagyunk, de mindig azon gondolkozok, hogy mi az a gyakorlati dolog, amit holnap reggeltől kezdve tudok csinálni, és hozzásegít ahhoz, hogy fejlesztem magamba ezt a tulajdonságot. És akkor még ilyenekre, mint alázat, meg nincsen semmije, meg egyéb ilyen tulajdonságok, úgy könnyebb találni valamit, amit másnap reggeltől az ember el tud kezdeni gyakorolni, de azt hiszem ez a fethetetlenség, ez valami olyasmit jelent, hogy amikor minden mást akkor már csinálok, akkor lettem fethetetlen. És akkor ez így nehéz. De aztán, ahogy gondolkoztam erről, akkor az jutott eszembe, hogy azokat látjuk fethetetlennek, akiknek nincsenek rossz tulajdonságai, akiknek csak jó tulajdonságai vannak. És akkor, hogyha már én saját magam nem tudok holnaptól fethetetlen lenni, akkor legalább el tudok kezdeni más baktákról úgy gondolkozni, mint akik fethetetlenek, vagy ebben az értelemben, mint akiknek csak jó tulajdonságai vannak. És akkor ugye sokszor halljuk ezt a példát, hogy akkor a materialisták, ők olyanok, mint a legyek, és a transzcendentalisták, ők pedig olyanok, mint a méhek. Szóval, hogy akkor van bármi pici jó tulajdonság bárkinek, akkor azt meg tudjuk találni, és akkor arra jó tulajdonságra tudunk koncentrálni. És hogyha ezt a hangulatot át tudjuk adni másoknak, és az egész közösségbe ez a hangulat, hogy akkor mindig másoknak a jó tulajdonságai meditálunk, mindig ezekre koncentrálunk, akkor végül az lesz a benyomásunk a környezetünkről, hogy csupa fethetetlen személlyel vagyunk körbevéve. És biztos, hogy egy ilyen érzés, az nagyon-nagyon tisztítani fog bennünket, meg segíteni fog abban, hogy mi magunk is fethetetlenné váljunk.
Yeah.
Ez nem volt feltetett.
A titkár jogai. Ilyen két dolog jutott eszembe, amit Hunnagraipra van mondott. Igazából minden szépen elmentetek előttem, minden oldalról megvilágítva. Nagyon szép volt Rádor egy apragónak is a gondolata, hogy akkor másokban lássuk a jót, és akkor úgy próbálja kifejezteni, hogy ha máig minden tudok feltetetlen, legalább lássam a többieket feltetetlenek, szóval legyenek ők feltetetlenek az én szememben, szóval ez nagyon szép volt. Az jutott eszembe, hogy mondott Gondrai Prabhu, hogy nem volt az iszkomba vita, és hogy minden végül akkor ment szépen egy irányba, a Srila Prabhupád miatt. És az jutott el, mert hogy ő feltetetlen volt, és akkor mindent őt mindenki elfogadta, nem volt operálta. És valamennyire a magyar játra is ebben a helyzetben van, hogy most Guru Mahārāj tölti be ezt a szerepet, szóval akkor ő egy ilyen kimagasló ácsárja, mint a Prabhupád tanítványok között, és ugye látjuk, nagy tiszteletnek örvend. És hát egyértelműek a tulajdonságai, hát sokan már sok felajánlásban ezeket kifejtették, szóval mindenkinek nyilvánvaló a helyzete, de akkor, és akkor mindent, hogyha van valami, akkor utolsó szóként akkor ő meg tudja mondani. Általában ők még a játrámban lévő, hogyha vannak valamifajta, szóval nagyon ritka az az elhagyás, akkor már őt is beleveszik, szóval talán egy volt ilyen idáig. De mi van akkor, hogyha az idő előre haladtával, akkor elérkezik egy pont, amikor ő vissza fog térni a lelki világba, és akkor ugyanabban a helyzetben, egy kritikus helyzetben fog kerülni az ország, mint ahogy az ISKCON kerülésére próbál után. Szóval igazából a legnehezebb kihívása volt az ISKCON-nak, ami azért átment, de komoly nehézségeken kellett feldolgozódnia. És nekünk az a feladatunk, saját magunkkal szembe, hogy akkor a Hare Krishna Mahamantra tüzében, a szalana tüzében, az adagoló szolgálat különféle angáinak a tüzében, mi bebizonyítsuk mindenki számára, hogy feltetetlenek vagyunk, és akkor vagy egy, vagy lehet, hogy ahogy Guru Mahārāj mondta, hogy igazából több személynek kell lenni, akik ugyanolyan megvalósítást érnek el. Hát így mondta, hogy ahogy nektek legalább annyira meg kell értetetek Krisnát és Srila Prabhupádot, mint amennyire megértettem én, és ha egy ilyen személy lesz csak, mire én elhagyom, mire én visszamegyek a lelki világba, hát így mondta, hogy amikor elhagyom a testem, akkor még csak fenntartjuk a szintet, szóval jobb lenne, hogy több lenne, mert akkor van a növekedés. És akkor az meg fog nyilvánulni. Szóval, hogyha van belső feltetetlenség, belső tisztaság, akkor az megnyilvánul, és akkor az eredmények, a Krisna tudatos prédikálásnak az eredménye, amit egy ilyen személy tud csinálni, egy feltetetlen személy, illetve a könyörületessége más élmények felé, akkor az annyira fog egyértelmű lenni és megnyilvánulni, hogy mindenki számára feltetetlen lesz, és akkor nem, akkor egyértelmű lesz a dolog, és akkor nekünk is így kell törekednünk, pont ezért, hogy addigra, akkor utána legalább legyen jó néhány személy, aki így végső szót majd ki fogja tudni mondani, és aki mindenki elfogad. Nekem ez jött a szó.
Már elmondták, amit eszembe jutott,
és köszönjük. Négy tőle. Lehetne csak ismételni, mert akkor úgy...
Melyik is volt az?
Melyik is?
Nem is köszönjük.
Én elmondom szó. Igen, hogy úgy kell, hogy a mutatjuk meg kezdeni. Tényleg nehezebb a végén mondani. Én is két gondolatomat is már elmondták, az nem baj mondjuk, csak mondom, hogy úgy nehezebb akkor. És akkor ők ritkán szólnak, és akkor kezdik ők is.
Igen, az udvariasság is, hogy akkor még
nekem könnyebb, hogyha már elmondtátok, tehát én akkor vállalom mindig utoljára.
Utolsó szó jogán, akkor nem jelen
van. Én meg kezdeni. Mert most például tudnék 100 millió dolgot meg
van. Nem, mert akkor
nem. Nem,
nem.
Tényleg.
De
most már mondtam.
De hát tessék, most már mondtál. Most már mondtál, mondjad.
Hát nagyon sok...
Csak egyet a 100 millióból.
Hát nagyon sok így eszembe jutott, írtam most Balarán Prabhu, amit így mondott, hogy igazából ugye van az a vers a Apicsét Szudácsára 9.30-os, és ott is az van, hogy igazából az a kategória, hogy ha valakinek az eltökéltsége megvan, és a helyes irányban van, akkor egy szempontból azt tekintik bűntelennek. Tehát, hogy csinál bűnt, de ugye mivel ott van ez az eltökéltség, és igazából mivel hát emberek vagyunk, személyek vagyunk, hibázunk, és köztudott, hogy mindenkiben előfordulhat valami hiba, szóval hogy ez igazából a fontos dolog, hogy ez az eltökéltség mindig ott legyen, és ahogy így beszélgetek baktákkal, vagy akik úgy eltávolodnak, vagy eltávolodtak, vagy ilyesmi, akkor igazából ami hiányzik bennük, az nem az volt, hogy mit csináltak, vagy mi volt, hanem valahogy ez az eltökéltség, tehát az, hogy ők legyenek így, és próbáljanak tiszták lenni, ez valahogy így leállt. És ez igazából tényleg ez a pont, amit utána ugye itt, hát ez amin így sokat gondolkozok, hogy ez az eltökéltség dolog, amit a legfontosabb igazából nálunk. És erre való a szadhu szangha, és általában tudjuk, hogy ugye annál áll, akinél nincs ez a szadhu szangha, és akkor ezért jók ezek a gyűlések, barátságok, hogy ez a szadhu szanghával ezt az eltökéltséget ugye tartsuk, és akkor ugye mindig ugye ott van például a Guru Maharaj, aki elő van, és akkor ő az, aki a fedhetetlen, és ugye mindenki, és érdekes az, hogy mindenkinél, aki mondjuk eltávolodik, igazából tényleg Guru Maharaj megmaradt nekik a fedhetetlen dolognak. De a vele való kapcsolatuk, ugye mivel úgy valahogy eltávolodtak tőle, mert nem tudták a társaságából ugye ezt így venni, vagy valahogy így tapasztalni, és akkor ezért így mivel távol kerültek tőle, ugye kicsit féltek is attól, hogy ugye a gurunak ez a szerepköre, hogy ezért mindig úgy, hát guru, nehéz. És akkor ezt a fajta dolgot ugye így eltávolodtak, és ezt nehezen tudják így fenntartani. Szóval ez igazából a kulcsa, ez az eltökéltség fenntartása, hogy így tisztuljunk. Hát meg még ez meg nem így.
Valakinek, mint bárki? Neked?
Hát nem, csak az eltökéltségről az jutott az eszembe, hogy néha akkor mondják a bakták, vagy volt egy ilyen kérdés, egy bakti Purna Maharajtól kérdeztek, hogy néha a bakták elfáradnak az eltökéltségben, és nem tudnak többé fókuszálni. Mindig ott van az a cél, hogy mit akarunk elérni, és mit lehet olyankor csinálni, amikor már nem tudnak fókuszálni erre a célra, és az eltökéltség megtök. És az volt a válasz, hogy
Valaki enni? Akkor köszönöm szépen.
Kezdődik a
Erdélyben. Pont. Nagyon jó, még így is kell.